Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyalsorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, július 19-én pénteken reggel, 8 óra 7 perckor itt vagyunk Ács Gáborra.
És Kede Balázsra.
És a kedves hallgatókkal, akik hallgatnak, írnak, számosságokat tekintve nem tudom, hogy mennyien vagyunk, de 0636 980 980, ez az mi SMS, WhatsApp és Viber számunk. Azt mondja, hogy D-kartás jelentkezett. Hoppá! További optimista jó reggelt, kartások, Budaörsről Fonyód, 1 óra 15 perc. Érnél Fehérvárnál, északi leágazásnál kisebb-nagyobb torlódás, illetve a szabálytalanul előző kamionok okoznak tumultust a Völgyhídról, gyönyörű a Balaton, a sok kékszalagos vitorlással, hétfőn a szokásos időben és útvonalal jelentkezem.
Köszönjük szépen, D-kartás. Hétvégét neki.
Azt mondja, hogy ne rémizgessétek, a gyerekeket nem is csengetnek be mindjárt. A napközi promójából maradt ez itt, és lehet, hogy egy-két öcskös felkapta a fejét, hogy úristen. De nem, tényleg nem kell.
Szerencsére még a felénél sem vagyunk a szünetnek. Úgyhogy.
Azt mondja, jó reggelt, most valamilyen konkrét apa-fia kék villogós hétvégi programról beszéltek? Ha igen, légy, ismételjétek meg, hogy miről van szó. Nagyon köszönöm, Viktor hallgató, kérdezte még hát ezt egy fél órával ezelőtt.
Mi csak gondoltuk,
hát
hogy főleg...
a jellegéből eredően ez főleg ilyen lehet, de nem kötelezően, tehát tessék az anyukát is elvinni. Biztos, hogy nagyon jól fogják ők is érezni magukat, ugye ez hétvégén, most szombaton egész konkrétan egynapos, ugye? Csak ez egyik nap lesz.
Igen, igen, szombaton ez holnap lesz.
Ez a kéklámpás találkozó az Europarkba, azért kéklámpás, mert a tűzoltótól a rendőrig, a mindenféle biztos mentő is lesz.
Igen, mindenféle szipi szuper járművek,
szipi szuper szirénás jármű, kutyák,
tűzoltóautók, retro, régi
rendőrautók, hamisított cuccok, az égvilágon minden lesz.
Bemutatók, hogy hogyan kapják el őket, ez egy nagyon jó pofa rendezvény, esemény az Europarkban. A holnap már negyedik alkalommal rendezik. Meg erről beszélgetünk, úgyhogy a Budapest rovatban lehet majd visszahallgatni.
Igen.
És akkor gyors műsorismertetés szerintem. Most kicsit a szokásosnál korábban, nem sokára jön majd az Éptesben rovatunk, amelyben a jegesvizes megmerítkezésben, hidegvizes megmerítkezésnek ennek a pozitív hatásairól egyre népszerűbb, valóban így van-e, erről fogunk majd beszélgetni egy Wim Hof módszer és légzés instruktorral, Paksi Andrással, utána pedig dr. Lábori Pétert várjuk majd a stúdióba, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnök helyettesét, mert hogy generatív mesterséges intelligencia és a szerzői jog kapcsolatáról fogunk majd értekezni, illetve hát mi majd kérdezni, illetve beszélgetni.
Ja, közben a becsengetésről eszébe jut a kedves hallgatónak egy német számról, hogy itt ezek a szerencsétlen német kölykök még suliba járnak. Agyrém, írja ő.
Meddig még? Az angoloknál most tört ki a vakáció? A németek még tovább járnak? Én úgy emlékeztem, hogy az angolok.
Hát lehet.
A legrövidebb a szünet.
Lehet, igen. Én csak azt mondom, hogy az olaszok később kezdenek, mint mi, mert arra jól ráfáztunk tavaly, amikor nagyon férnyákosan kitaláltuk, hogy mi szeptember közepén megyünk a kis megszokott medencés mobilházas helyünkre. Milyen jó lesz, egyetlen gyerek, nincs rajcsó, nem fognak mellettem ugrálni és pacsálni, de...
Ez pár hete volt egy fontos jó tanács az okos utasban. Nézzük meg, hogy melyik országnak mikor van szünet, hogyha a gyerekek helyett, gyerekekkel vagy gyerekek nélkül, akkor nem akarunk más gyerekeivel sokkal találkozni, úgyhogy ez meg az árakat is ez nagyban befolyásolja. Na, igen. Mindjárt folytatjuk.
A mozgás jó, a mozgás egészséges, a mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. A sportos ember kevésbé fáradékony és nagyobb hatásfokkal termeli a GDP-t. A mozgó ember boldog ember. Épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata következik.
Azt gondolom, ez a hidegvizes fürdőzés, úszás, jeges víz ilyenek, így a magyar embernek Sirilla György óta érzékelhető, vagy onnantól van így a köztudatban, nyilván északi népeknél sokan nagyobb tradíciója van, náluk nem egy akkora nagy meglepetésszerű történet az ilyen, de hogy ennek milyen haszna lehet, vagy hogy lehet egyáltalán hozzáfogni, hogyha valaki azt gondolja, hogy a jó élettani hatásainak köszönhetően ő ilyesmivel próbálkozik. Na, ehhez hívtunk segítséget Paksi András személyében, a Wim Hof módszer és légzés instruktor ő, és itt van a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggel!
Jó reggelt, szervusztok!
Na, mi az előnye, vagy mi a haszna annak, hogyha hideg vízben mártózunk, vagy hideg-melegvizes fürdőt, zuhanyt veszünk?
És lefagyasztom magam.
Mit lehet tudni erről?
Igen, hát elsősorban én azt szeretném itt ennek kapcsán megemlíteni, hogy nem feltétlenül kell ehhez lefagyasztanunk magunkat, vagy legalábbis nem érdemes így kezdeni feltétlenül. Ami rendkívül izgalmas a dologban az, hogy egyformán lehet egyfajta szellemi frissességet, egy nagyon jó mentális fókuszt elérni, illetve olyan fizikális előnyökhöz jutni, amelyek bizony a mai nap emberének nagyon fontosak. Gondolok itt elsősorban a gyulladások csökkentésére. És ha belegondolunk abba, hogy ennek mekkora jelentősége van akár csak a családi életünkben, vagy mekkora jelentősége van egy munkahelyi közegben, akkor azt hiszem, hogy ezzel nem keveset mondtunk.
Igen.
Ezek az alapvető előnyök,
és hogyan lehet ez, vagy hogyan kell ezt jól csinálni? Nyilván az egyik ilyen módszer, amit már szerintem sokat gyakorlunk, például szaunázás után egy ilyen hidegvizes merítkezés, vagy egy hidegvizes zuhany, majd megint szauna, majd megint egy hidegvíz.
Igen, de ott nem érzed olyan rossznak, mert hogy a
ott kifejezetten
miatt...
jónak érzed, igen. Szóval hogy kell ezt jól csinálni? Igen. És elkezdeni főleg, mert azért a veszélyei is megvannak, arra is térjünk ki.
Abszolút. Amire érdemes nagyon odafigyelni, az a fokozatosság. A fokozatosság az azt jelenti egyrészt, hogy nagyon lényeges, hogy amikor elkezdesz otthon például egy hideg zuhannyal gyakorolni, akkor nagyon jól fel tudod magadat készíteni, akár még olyan masszívabb kihívásokra is, mint mondjuk egy téli merülés egy hideg tóban. És a helyzet az, hogy akkor, amikor ezzel elindulsz, akkor a fokozatosságra érdemes odafigyelni olyan szempontból, hogy játszhatsz akár az idővel, és ugyanígy használhatod a hőmérsékletnek a változását is. Ha belegondoltok, akkor tulajdonképpen arról beszélünk, hogy minden napunk más és más. Tehát van, amikor fát lehet vágni a hátunkon, mert hogy így működik az idegrendszerünk, van, amikor ránk néz valaki és robbanunk. És tulajdonképpen ugyanígy ez megmutatkozik a fizikai állapotunkban is, magyarán a terhelhetőségünkben. Tehát lehet, hogy az egyik napon kitűnően jól érzem magam akár egy 2-4 fokos vízben, amiben beülök néhány percre reggel, télen mondjuk itt az udvaron, de előfordulhat, hogy egy hideg zuhanytól fél perc után megőrülök egy másik napon. Tehát a legfontosabb, és az egyik mesterem Wim Hof, a jeges, gyakorlatilag jégembernek hívják, ez így ismerik a világban, az ő egyik gondolata pontosan ez, hogy az érzés megértés, tehát nagyon lényeges az, hogy figyeljük a testünk reakcióit, és szépen fokozatosan szokjunk hozzá ahhoz, hogy kimegyünk ebből a nagyon civilizált világból, és egy kicsit elkezdjük a testünket ismét hozzászoktatni, és az idegrendszerünket is hozzászoktatni ahhoz, hogy ennek a hidegnek számos-számos pozitív előnye van, és hogy a testünk ezt kezdje el újra nagyon jól kezelni, ezt a szituációt, ezt a helyzetet, hogy dolgozunk a hideggel, és ezáltal sokkal rugalmasabbak, sokkal egészségesebbek és sokkal fókuszáltabbak tudunk lenni.
Szóval honnan tudjuk, hogy mi a jó? Meddig mehetünk el, hogy fájdalomban vagy rossz érzetben, hogyha mondjuk beülünk egy kád hideg vízbe, vagy akkor zuhannyal kezdjük, az kevésbé, vagy hogy mi lenne itt a jó módszer?
Én mindenképpen a zuhanyt javaslom elsőnek, ez egy régi klasszikus megközelítés, és ami nagyon izgalmas benne az az, hogy abszolút oda tudsz rá figyelni, mert akkor, amikor még azt érzed, hogy kellemetlen, de nem... Bocsánat, inkább mondjuk azt, hogy addig, amíg kényelmetlen, tehát azt érzed, hogy hideg, és azért jól esne, hogyha melegebb lenne, viszont még nem érzed rosszul magad benne, addig teljesen jó, hogy benne vagy ott a hideg vízben. A kulcs az lehet, hogyha azt érzed, hogy ú, de jó, holnap is, akkor biztos, hogy nem húztad túl. Abban a pillanatban, hogy azon kezdesz gondolkodni, hogy hát én még bírom, ez azt jelenti, hogy elkezdtél harcolni magaddal. Ez már a hozzászokás szempontjából nem feltétlenül szerencsés. Haladóknál természetesen lehetnek olyan célkitűzések, hogy na akkor most még egy kicsit tovább tolunk, na most még akkor egy kicsit hozzáteszem. Pontosan, pontosan. Itt is érdemes hozzáteszem odafigyelni arra, hogy milyen az adott napi állapotod, hogy érzed magad, mit bír el a test. Ez ugyanaz, mint ahogy egy súlyzós edzésre is, hogyha bemész, akkor lehet, hogy az egyik napon kitűnően dolgozol 80-100 kilóval, egy másik napon pedig attól fogsz fejlődni, hogyha ezt leengedett 60-ra, és az egódból engedsz egy kicsit. Uh-huh. Tehát nagyon hasonlóan működik, hiszen az idegrendszerünket terheljük ebben az esetben is.
Mi a helyzet a légzéssel? Ugye, mondom, én csak a szaunázáskor használom ezt, de hát az észrevehető, hogy amikor magamra engedem a szaunázás után a hideg vizet, akkor van ez a hüpögés, nem túl rendszeres, vagy nem túl összeszedettnek nevezhető a légzésem. Persze aztán helyre áll. Kell-e ezzel foglalkozni? Kell-e valamit direkt csinálni ott, vagy koncentrálni, odafigyelni rá, vagy ez, hogy úgyis helyre áll, ez így rendben van?
Azt azért nem szabad elfelejteni, hogy a légzésünk talán az egyik legfontosabb funkciónk, ami számos más egyébhez hozzájárul, hogy jól működjünk. És akkor, amikor a légzésedet le tudod csendesíteni, és erre érdemes törekedni már akkor, mielőtt mondjuk egy meleg vizet zuhany után átállított hidegre a zuhanyt, vagy mielőtt bemész egy ilyen nagyon hideg vízbe, hogy a légzésedre fókuszálsz. Minél csendesebb, minél nyugodtabb tud maradni a légzésed, vagy minél hamarabb tudod visszaállítani a légzésedet ebbe az elcsendesedett nyugodt állapotba, annál inkább le tudod csendesíteni a teljes idegrendszeredet, és sokkal inkább fogod bírni ezt a hidegvizes edzést, vagy hát sokan úgy hívják terápiát. Magyarországon ez nincs a helyén, ez a szó teljesen most, ugye.
Most milyen gyakran érdemes csinálni, hogy mondjuk a optimális egészség megőrző hatást elérjük?
Én azt javaslom, hogy a hideg zuhanyt akár napi szinten, minden további nélkül, van is erre egy kutatás, hogy 30 napnyi hideg zuhany 30 napon keresztül segít abban, hogy lényegesen csökkenjen a betegszabadságok száma. Ezt 3000 emberen mérték, tehát azt lehet mondani, hogy itt már a kísérleti alanyok száma egészen jó, és ez napi 30 másodperc volt, ami már kitűnő eredményt hozott. Csendben hozzáteszem, hogy akkor, amikor ehhez még két mérsékelt intenzitású edzés hetente hozzájárul, akkor ez a 29%-os valószínűség növekedés, hogy nem leszek beteg és nem hiányzom a munkából, ez felmegy 50% fölé.
Bocsáss meg, ez a 30 másodperc, ez akár langyos közé ékelve, vagy ez mondjuk ez kimondottan csak a hideg rész, vagy az nem gond, hogy
ez a hidegvízre vonatkozott, uh-huh. A hidegvízre vonatkozott, de attól egyáltalán nem kell megrémülni, hogy valaki szépen fokozatosan állítsa át magának, uh-huh. Vagy akár hosszabb időt vegyen igénybe az, hogy elmegy teljesen a hidegvízig. És ezt minden további nélkül minden nap lehet csinálni. Egy ilyen hidegebb 2-5 fok körüli vízbe való merítkezés, az, hogyha hetente egyszer megvan, az megint csak kitűnő, ugyanis ott meg egy fehér vérsejtszám emelkedés tapasztalható több mint 6 napon keresztül, hát egyes mérések szerint.
Hol lelek ilyet? Mert a csapból nem jön.
Hát a kárba eresztesz magadnak.
2-5 fok.
Hát persze, a csapvíz.
Az kizárt.
4 fokos a csapvíz, nem?
A csapvíz egyébként nagyon érdekes, de például én egy kicsi falucskában élek, és itt
azt
például
Vas megyében... akartam kérdezni, hogy akkor kaskukorékolott a háttérben?
Hát még az is előfordulhat, hogy itt a környéken van. Igen, tehát, hogy itt bizony a csapvíz télen minden további nélkül 4 fokos tud lenni. A másik lehetőség az, hogy elkezdünk gyakorolni itt az ősz elérkeztével, és aztán utána pedig télen is megmerítkezünk.
Na, ott időnként valószínűleg megvan, igen.
Igen, igen, abszolút. Egy esővíztárolóban rendszeresen akár jeget törsz télen, és így meg tudod ezt oldani.
Az már a fekete öves rész, igen.
Tehát amikor hidegvízről beszélünk, akkor mindig a elérhető legalacsonyabb hőmérséklet. Tehát gyakorlatilag a csapvízről beszélünk, tehát nem ilyen 15 fokos, 10 fokos, ami nyilván tök hidegnek tűnik, és már az ember... majdnem annyira hidegnek érzi, mint a csapvizet, de akkor az alap 4-6-8 fokos vízről beszélünk, ugye ezek szerint?
Teljesen jogos a kérdés, ugyanis 15 fok alatt az agy már vészjelzést kezd el magának küldözgetni, uh-huh. Illetve a test az agynak, ugyanis az történik, hogy 15 fok alatt már bekapcsolnak bizonyos hormonális változások, mert az agy úgy érzi, hogy meg kell védenie saját magát a mi hülyeségünktől. Igen. Tehát innentől kezdve elkezdenek azok a folyamatok beindulni, amik egészen varázslatosak. Ha szabad erre egy példát mondanom, éppen most jöttem haza egy hetes nyári expedícióról, amit a Wim Hof cége szervezett, és én ott oktatni voltam, és volt olyan srác, képzeljétek el, aki több évtizedre szedt fájdalomcsillapítót intenzív migrénre, egy ilyen poszttraumatikus stressz következtében is ez erősödött nála, és éppen most láttam, tegnap a csoportunkba beírta, hogy kérdezték, hogy hogy van a migrénye, és azt írta a srác, hogy 2 hete nem látott gyógyszert több évtized után. És ebben benne volt az, hogy hidegvizes merülés, benne volt az, hogy légzőgyakorlatok, tehát valami egészen elképesztő, ami történni tud, mi ott hidegebb vízzel dolgoztunk, tehát ott több tonnányi jég érkezett a 30 fokos spanyol nyárba, ezek mentek bele a medencébe, és ott történtek merülések. Tehát, hogy valójában 15 foktól az agy már leadja ezeket a jelzéseket, és létrehozza, elkezdi termelni azokat a hormonokat, amik aztán segítenek abban is, akár, hogy ilyen eredményekbe jussunk.
Még egy dolog, mert hogy már két hallgató is kitért rá, az egyik írja, hogy rájöttek, hogy a vérben lévő szén-dioxid a kulcs, aminek a mértékét, mármint a jó érzés és a hatásosság mértékét a légzés visszatartással lehet befolyásolni. Másik hallgató pedig azt írja, kérdezi, hogy a légzésnél plusz oxigén gyűjtünk, és stressz hormonok szabadulnak fel, mennyi ideig tartjuk bent a levegőt. Ez mit jelenthet, vagy hogy kell ezt csinálni? Mi a lényege a bent tartott levegőnek?
Én egy picit ezt most külön választanám, de annyi időnk nincs, hogy ezt mind végigbeszéljük, azt gondolom.
Sejtettem.
Viszont egy egészen biztos, hogy akkor, amikor te nyugodtan lélegzel, akkor valóban egy emelkedett széndioxid szint létre tud jönni. Az emelkedett széndioxid szint az segít abban is, hogy tágítsa egy kicsit az ereket, és innentől kezdve van egy sokkal jobb oxigénellátás, mert hogy mindennek tetejébe, nyilván azért ez hideg vízben nehezebb, de mindennek tetejébe az történik, hogy a sejtek szintjén is sokkal inkább megjelenik az oxigén, ami egy fokozott energiatermeléshez vezet, ez pedig a test melegen tartását is segíteni tudja. Tehát e tekintetben teljesen jogos ez a gondolat és felvetés, és valóban ez a csendes, nyugodt légzés, ahogy említettem, addig, amíg ez tartható, tökéletes. Egyébként hozzáteszem, ha valaki nem extrém sportoló, akkor ezen túlmenően pedig már nem érdemes a vízben lenni, mert ott különféle veszélyek elkezdenek kialakulni.
Oké, hát köszönjük szépen, szerintem sok hasznos info elhangzott, és akkor kezdésnek ezt a váltott hideg-meleg-vizes zuhanyzást lehet javasolni, hogy ott jól lehet tréningezni erre a dologra, és már is haszna mutatkozhat. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk erről. Jó munkát kívánunk, szép napot, szervusz!
Szép napot, szervuszok!
Paksi Andrással, Wim Hof módszer és légzés instruktorral beszélgettünk a hidegvizes fürdőzésről.
Na, hol lakik az épp lélek? Hát az épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Paperluve rovat deluxe lett ebből is, látod, mert...
Igen,
mert
de valójában
Móra Ferenc ilyeneket is mond.
Távol álljon tőlem, hogy én Móra Ferenccel vitatkozzak, de majd egy kis kiegészítést szerintem tudunk tenni. Azt mondta egy alkalommal, hogy az ember akkor öregszik meg, mikor mosolyog azon, amin valaha sírt, és nevet azon, amiért valamikor a fogát csikorgatta. Én azt mondom, hogy ez egy ilyen érett felnőtt kor, amikor már...
Nagyon köszönöm, hogy ezt kimagyarázod, mert a Móra definíció alapján igen.
Hát itt az van, hogy a megöregedés, igen. De nem hiszem, én szerintem, amikor már így tényleg megérsz bölcsebb, vagy jó, az nyilván nem fiatal korban jön, de nem is öregben, tehát
nagyon behelyettesítjük
jó,
az öreg...
Korban lévő fiatal emberek vagyunk, ugye?
Az ember...
És már gyakoroljuk akkor, ezt, amit Móra mondott.
Igen, akkor válik igazán érett igen. Elmévé, és akkor innen lehet folytatni, amit Móra mondott.
Nincs van.
Nem könnyű orvosnak lenni, de betegnek sokkal nehezebb.
Millás reggeli.
Na, megérkezett vendégünk a stúdióba, dr. Lábadi Péter, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala jogi, nemzetközi és innovációs ügyekért felelős elnök helyettese. Szervusz, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
Hát azzal kezdjük, hogy elindult az EU soros elnökségi, ugye Magyarország gyakorolja most ezt a posztot fél évig, és ezen belül a soros elnökség ideje alatt ugye iparjogvédelmi kérdések is felmerülnek, meg szerzői jogi kérdések, és hát mondhatni, hogy rendszeresen csatlakozik ehhez valamiféle konferencia, meg események. Hogy lesz ez most?
Igen, ez valójában most július 1-én indult ez az időszak, de ezt megelőzően már egy ilyen komoly felkészülés volt. Anélkül, hogy nagy részletekbe mennék, ilyen hármas egységekben készülnek az elnökségek. Mi a spanyol és a belga kollégákkal együtt vagyunk, alkotunk egy triót, úgyhogy már megkezdtük a munkát ezt megelőzően, és hát ugye a szellemi tulajdon területén két fő csapás irányuk van, az egyik az iparjogvédelem, ahogy te is mondtad, ott most alapvetően a szabadalmakkal kapcsolatos kérdéseket vitatjuk meg. Ezek elég technikaiak, különböző kérdéseknek a gyógyszeriparnak gyakorlati szempontú jelentősége, illetve kényszerengedélyezéssel kapcsolatban, hogyha az engedélyezés nem megfelelően tud megvalósulni egy területen. A másik pedig a szerzőjoghoz kötődik. Itt most nincsen olyan futó dosszié, így szoktuk mondani, amit egyébként az Európai Bizottság terjesztő és a tagállamok tárgyalnak, úgyhogy itt az elnökségeknek volt egy nagyobb mozgástere. Mi Magyarország részéről és a hivatal az állandó képviselet, illetve az igazságügyi minisztérium kollégákkal együtt arra a döntésre jutottunk, hogy a mesterséges intelligencia és a generatív mesterséges intelligencia és a szerző kapcsolatára fogunk vitákat folytatni. Ez egy elég komoly kérdéskör, az EU még ezt nem vette napirendre a szerzőjog kapcsán, úgyhogy elég komoly előkészítést is igényel, és sok ülést is, és egy nagy anyagot raktunk össze, mert végig fogunk tudni.
Érdekes,
menni.
Hogy még nem foglalkoztak vele, hogy egyre többet hallani erről. Ugye ennek több ponton is vannak olyan felmerülő kérdései, amelyek nem tisztázottak, de tisztázásra szorulnak, kezdve a rendszerek feltanításától, hogy azok az információk, tudások honnan jönnek, és milyen szerzői jogdíj alá esnek, amivel tanulnak, aztán az általuk generált termékek, vagy nem tudom, képek, mondások, zenék, szövegek, azzal mi lesz, úgyhogy nagyon sok ponton lehet ezt vizsgálni, úgyhogy biztos, hogy nagy köröket lehet futni.
Hát igen, és nem jogi szempontból, szerzőjogi szempontból nem zajlottak még viták, de közben hát körülöttünk zajlik ez az egész esemény, ez az egész fejlődés, hát hogyha belegondolunk abba, hogy most már nem nagyon lehet különbséget tenni sok esetben szerzők által alkotott művek és gépek által előállított művek között, ugye ez egy alapvető nehézséget okoz, hogyha valami gép által elállítva, akkor nem kell engedélyt kérem a felhasználáshoz, azt csinálok valamit akarok, nem fog tudni jogdíj igényt érvényesíteni, még akkor is, hogyha én pötyögtem be az adott kérést, hogy állítsa el az eszköz. Úgyhogy igen, ez elég sok kérdést felvet. Az első kör, amire megpróbálunk rá menni, az, hogy megnézzük, hogy az egyes országokban egyébként hogy áll ez most jogalkalmazási szempontból, a bíróságok hogy állnak ezekhez a kérdésekhez. Hogyha az EU-n kívülre tekintünk, azért ott már vannak jogalkotási lépések is. Például Ukrajnában nem régen elfogadtak egy jogszabályt, ami kifejezetten az EMI alkotta műveknek egy sajátos védelmet biztosít, kevesebb ideig, mint a szerzőjog, de mégiscsak biztosít, vagyis engedélyt kell kérnünk a felhasználáshoz, és ugyanúgy értékelik.
Kinek az alanya, ugye? Mert az alapprobléma pont az, hogy a szerzői jog az emberhez köthető.
Igen, és erre úgy lehet válaszolni, hogyha még az Egyesült Királyságnak a szabályozását is bevonom, ott gyakorlatilag a szoftverek alkotta művek is tudnak védelmet kapni. Ez már egyébként a 80-as évektől így van. Aha. Nyilván nem a ChatGPT-nek a forradalmára reagált akkor, de mégis ráolvasott ez a szabályozás. Vagyis ilyenkor a szoftver előállítója lesz az, akinek ez a fajta jogosultsága meg tud születni, vagy pedig egyébként a szolgáltatást igénybe veszi, neki is egy részjogosultsága tud születni. De vannak olyan országok...
Ezt mikor fogadták ők el?
Ez már a 80-as években, az még nem a mesterséges intelligencia mostani boomjára reagált, de egyfajta innovációt előmozdító szabályozás volt. Aztán vannak olyan országok, ahol kifejezetten a jogalkotó még nem, de a bíróságok foglalkoznak a kérdéssel. Például Kínában most nemrég született egy olyan döntés, ami kimondta, hogy szerzői oltalma alatt állhat egy fénykép, amin egy hölgy szerepel, aki ugye soha nem élt, hanem egy prompt generálta alkotás volt, és az volt a bíróság kiinduló pontja, hogy akkora energia volt fetszölve abba, hogy valaki elő tudja ezt állítani, olyan sokfajta parancsot adott a képnek, hogy ez már meg tudja valósítani azt az egyéni tevékenységet, ami az alkotáshoz szükséges. És aztán az Egyesült Államokban meg óriási esetjogi gyakorlat van. Ott még egyébként nem jutottak el olyan szintre, hogy egy ilyen EMI alkalmazással eltett mű bármely körülményre tekintettel védelem alatt tud állni. És az EU is egyébként ebbe a körben mozog. Úgyhogy igen, ez lesz az egyik kérdés, hogy egyébként megtudjuk, hogy valahol döntöttek-e már. Csehországban egyébként volt egy ítélet, de az is ebbe az irányba ment, hogy nem adott védelmet. És aztán, amit mondtál, ez egy nagyon fontos kulcskérdés, hogy amikor tanítunk ilyen eszközöket.
Igen, mert ugye azt el kell mondani, hogy ezek a generatív modellek nem okosak, tehát ez nem úgy van, hogy ő tud mondani dolgokat, meg nem tud rajzolni dolgokat, hanem ezt mind abból csipegeti össze, amit az ember már megalkotott, vagy már elmondott, vagy már leírt, és ezeket tudja nagyon ügyesen összerakosgatni, úgyhogy aztán az összeáll egy értelmes szövegé, meg egy nézhető képé, meg egy arcá, ami teljesen olyan, mint az ember, és hát ennek a hátterét kéne tisztázni, amiből gazdálkodik információ.
Igen, és ez pont emiatt kulcselem, hogy meglévő művekből dolgozik, és mégis olyan verseny termékeket állítani, amik aztán az alkotóknak a más alkotásaival versenyez. Úgyhogy igen, ez is egy kulcskérdés lesz. Nyilván alapvető kérdés, hogy milyen feltételekkel kerülhet valami bele egy ilyen alkalmazásba, kell-e ez engedélyt kérni az adott szerzőktől, vagy pedig ezt meg lehet egy úgynevezett szabad felhasználás keretében valósítani, mint mondjuk az idézés, az is erre egy példa. De ami egy nagyon érdekes kérdés még, hogy az európai szabályozás jelenleg lehetővé teszi azt, hogy a szerzők tiltakozhassanak az ellen, hogy az adott alkotásaikat valaki felhasznál EMI tanítására. Ami egyébként egy elég fair dolognak tűnik.
Igen.
Nyilván talán egyfajta egyensúlyt is teremt, hogy jó, a szolgáltatók használhatják, de ha tudnak róla, valaki nem akarja, akkor ezt nem kell megtegyük.
Tehát ilyen opt-out rendszerben tehát mehet a dolog, de hogyha én kifejezetten kérem, hogy ne, akkor azt figyelembe tudják venni.
Ami tényleg egy fair megközelítésnek tűnik, igen. Viszont a gyakorlatban meg elég nehezen tűnik rá jelenleg alkalmazhatónak, mert ugye ez a digitális világban elképzelhető, hogy valaki egy ilyen géppel olvasható módon egy ilyen nyilatkozatot tesz, de mi van akkor, hogyha nem egy digitális műről beszélünk, miért kell minden egyes mű kapcsán ezt külön feltüntetni, elég lenne valamilyen nyilvántartás, akár ez feltüntethető volna. Tehát itt lesz még egyfajta útkeresés most az asztal körül, hogy
tudom,
milyen
hogy
eszközökkel lehet ezt támogatni.
Ez szabványosítva van, vagy van ennek valami helye? Például ezt a nyilatkozatot meg lehet tenni? Vagy
igen,
a nemzetek
jó
különböző hivatalainál itt-ott ezek megvannak, és hát a felhasználónak egy komoly feladat fölkutatni.
Hát jelenleg úgy néz ki a történet, hogy nincs ilyen nyilvántartás, gyakorlatilag a szolgáltatók azok, akik azt mondják, hogy ők ilyen módon lehetőséget adnak a jogosultaknak, hogy megtegyék ezt az opt-out nyilatkozatot. Nyilván ez nehéz azért a jogosultak számára, és hogyha azt nézzük, hogy alapvetően azért a jogosultak művei azok, amiknek a felhasználásáról szól, tehát neki kéne alapvetően azért diktálni ebben a viszonyrendszerben, akkor pontosan eljutunk oda, amit te is mondasz, hogy igen, kellene egy ilyen nyilvántartás, ha már az Európai Unióban ennyi tagállam együtt tud működni, és hasonló a szabályozásunk, akkor ez adná magát. Ebbe az irányba próbáljuk mi is ezt a vitát folytatni. És aztán, amit mondtál szintén, az outputoknak, tehát az eredményeknek az oltalmazása is egy kérdés, illetve az is most az Egyesült Államokban egy ilyen szövetségi törvényjavaslat született, ami kifejezetten ezeknek az outputoknak a vízjelezéséről szól, tehát a megjelölésének a szükségességéről, ami nyilván megint egy fontos szempont, hogy egyszerűen a használók, a végfelhasználók, a szolgáltatások igénybevevői, vagy az internet böngészői tudják azt, hogy mi az, amit EMI állított elő, mi az, amit nem. Nyilván itt elég sok szerzőjogi kérdés felmerül, úgyhogy ha csak arra gondolunk, hogy ezek a deepfake-ek, amik ugye élő emberek, személyeknek a hangjának, vagy az arcképének
hát, az engedélyük. Hát most kezd igazán beindulni,
pontosan,
és
hát itt aztán kulcs jelentősége van annak, hogy tudjuk azt, hogy itt nem az adott személy az, aki az adott nyilatkozatot adott esetben teszi. Ugye Tom Hanksnek volt egy ilyen orvosi reklámja, amiről nem is tudott, hogy őt egyébként felhasználták erre. Úgyhogy ez is egy ilyen elem lesz. És aztán persze a fizetésnek a kérdése. Kinek kell fizetni, hogy kell fizetni. Ugye vannak olyan például a rádiós lejátszások után a közös jogkezelő szervezet, hogy az Artisusról hallott már mindenki. Talán itt is kérdéses az, hogy igénybe lehet-e venni a jogosultak ilyen nagy szervezeteket, mert egyesével engedélyezni szolgáltatók felé ilyen felhasználásokra, az nyilván elég.
Igen, és ahogy az Artisius is megteszi, hogy ahogy az előadótól a dalszerzőig, a szövegíróig, ő utána leallokálja azt a pénzt, amit beszed a felhasználótól, ez nyilván itt is szükséges lehet attól kezdve, aki az információt adta, aki a szoftvert fejlesztette, aki a terméket létrehozta, tehát nyilván itt is több ponton.
Pontosan, és az is látszik egyébként, hogy a jogosultak sem azonosan látják a kérdést, mert egyébként vannak olyan erősebb jogosultak, akik jelenleg is egyénileg engedélyezik a felhasználásokat, ugye a zenemű kiadók vagy a nagy hangfelvétel állítóknál ez egy reális lehetőség, ugye ott sok major cég van, amik gyakorlatilag tudnak a szolgáltatókkal egyénileg is engedélyeket adni. Hát ilyen esetben ők nem szeretnék, hogy más járjon el helyettük, viszont a kisebb jogosultaknál, szerzőknél ez egy jogos igény. Úgyhogy ez is egy ilyen pont lesz, és persze az, hogy az Európai Unió egyébként milyen szerepet töltsön be nemzetközi szinten ebben a kérdésben, hiszen azért itt a nemzetközi szellemi tulajdoni jogalkotásban ez egy kulcskérdés szintén. Az látszik, hogy a tagállamok sem feltétlenül gondolkoznak ugyanúgy. Veszük például Franciaországot, az egyik legnagyobb zászlóvője a szerzőjogi oltalomnak egyébként, de látszik az is, hogy nála az innovatív ipar, az EMI fejlesztése most egy legalább akkor jelentőségű kérdés, tehát ott az országon belül is kérdéses, hogy mennyire a szerzők, a kreatív iparnak a védelmét erősítsük az EMI a fejlesztéssel szemben, vagy pedig inkább adjunk szabad teret, és aztán a későbbiekben nyúljunk ebbe bele. Nyilván ezt nemzetközi szinten, hogy tegyük, ez is egy fontos kulcskérdés lesz, hogy megvitassuk egymással.
Persze. Ilyen szempontból ez az AI Act kihirdetése létrehozása, ez biztosít a kontinensnek valamiféle előnye, azt hiszem az első ilyen típusú jogalkotás.
Igen, ez egy nagy mérföldkő volt ennek a megszületése, és ugye ez nem kifejezetten szellemi tulajdoni kérdésekkel foglalkozik, hanem egy átfogó generális szabályozást ad. Most lett egyébként kihirdetve nem régen, úgyhogy ez most már gyakorlatilag egy újabb, gyakorlatilag a hatályba lépése az kellékei azok megvalósultak. Egy fokozatos hatályba lépése lesz bizonyos EMI szolgáltatásoknál eltérő az időpont. Ami itt szerzőjogi szempontból jelentős lehet, az leginkább annak a kötelezettségnek az előírása, hogy ezek a szolgáltatók, az EMI szolgáltatóknak a szerzőjogi szabályozásra figyelemmel kell lenniük, ez ki van mondva, és egyébként vízjelezéssel kapcsolatban is vannak kötelezettségeik, főleg a deepfake kapcsán kötelező számukra az, hogy biztosítsák azt, hogy megjelölik ezek a szolgáltatások, hogyha ilyen állt elő az ő alkalmazásuk, ami nyilván egy fontos garanciális feltétel. Meglátjuk, hogy más országok szabályozásai hogy igazodnak majd ez az AI Act-hez, és hogy mennyire versenykorlátozó ez, vagy mennyire az egyébként biztonságos kereteket.
Mire számít az, mit hozhat ez az EU-s elnökségi időszak? Tehát most arra jó, hogy itt vagyunk fókuszban, és ezeket a diskurzusokat jól le lehet vezényelni, sok hozzáértő szakember szervezet jöhet össze, és lehet ezeken gondolkodni, tanácskozni, vagy esetleg felállhat valami cselekvési terv, vagy nyilatkozatok születnek így a konferenciák végén. Tehát mi lesz az output ennek az egész eseménysorozatnak?
Igen, ezt a konferenciára meg gyorsan reagálok, és aztán a távlatira is, hogy igen, lesz, szervezünk egy konferenciát is október 1-2, ez kifejezetten az EMI és a szerzőjog, de egyébként a jogérvényesítés, hogy lehet valaki jogai, szerzőjogai, vagy egyéb szellemi tulajdoni jogai megvédés érdekében, hogy tud fellépni, vagy egyébként hogyan alkalmazhatók eljárásokban ezek az EMI eszközök, tehát ez lesz az egyik fő témája, és nagyon magasrangú résztvevők fognak érkezni a világ minden tájáról, és hogy mit várunk ettől a elnökségtől?
Fölmerül a kérdés, hogy a legmagasabb szinten, ugye most a különutas magyar politika miatt vannak ilyen elszigetelési kísérletek, meg már üzenetek, hogy milyen találkozók vannak,
ki hova nem
megy el. Ilyen szakértői szinten például ebben a ti témátokban ilyen nincsen, ugye? Tehát, hogy ez nem befolyásol semmit, hogyha amit itt előkészítettetek, elkezdtetek szervezni, akár itt az említett konferencia kapcsán.
Nem, itt gyakorlatilag egy és ez át is köt arra a válaszadásra, amit kérdeztél a hosszú távú célok kapcsán, hogy itt egy nagyon komoly érdeklődés mutatkozik ennek a témának a megvitatása iránt. Gyakorlatilag a tagállamoknak a kétharmada, és ez egyáltalán nem jellemző, szót kérve pozitívan támogatta ezt az irányt, hogy igen, menjünk tovább, és ezek a kérdések nagyon relevánsak, amiket javaslunk megvitatni, és az is látszik, hogy akik szellemi tulajdon területén nemzetközi, európai, vagy akár az Európai Bizottságban ezzel foglalkozó személyek, azok gyakorlatilag eljönnek, és megnyitják, és részt vesznek a vitán ebben a kérdésben. Tehát ezen a szakmai szinten egy nagyon komoly együtt gondolkodás, és egy lehetőséget látnak abban, ez végre az asztalra kerül. Ugye itt az elnökségek egy ilyen átmeneti időszakban, amikor az új EP feláll, meg a bizottság ugye új biztosokat is választanak ilyenkor, ez pont egy olyan elnökségi időszak, amikor arra is mód lenne, hogy egy kicsit hátradőlünk, és azt mondjuk, hogy hát egyébként úgy sincs mit tenni, nincsenek most olyan javaslatok, amikről tényleg lehetne vitát folytatni, de ennek ellenére azt gondoltuk, hogy ebben most belállunk, és ez elég pozitív fogadtatásra lehet, és a célunk az, hogy amikor lefolytattuk ezt a vitát, akkor egy ilyen összefoglaló anyagot szeretnénk előállítani, ami az egyes kérdésekben rámutat arra, hogy hol vannak együtt gondolkozások, vagy hol vannak eltérő szempontok, és aztán ezt egyfajta iránymutatásként tudjuk továbbadni, hogy a következő elnökségek, Lengyelország, Dánia következik majd utánunk, illetve a bizottság, aki egyébként felelős azért, hogy jogszabályjavaslatokat terjesszen elő, ebből is tudjon gondolkozni, ez is legyen egy alap, ami aztán hogyan befolyásolhatja őt.
És ezért is van praktikus szempontok alapján az elnöki időszak közepén, tehát október elején maga a konferencia, hogy akkor még utána is akkor ezt tudjátok folytatni, és úgy átadni, hogy már a lekövetés, meg a további javaslatok akkor megvannak.
Így van, igen, ez is egy cél volt, és hát alapvetően úgy tervezünk, hogy most július elején megnyitottuk ezt a folyamatot, akkor bemutattuk ezt a kérdőívet, hát kérdőív, ez, hogy mondjam, ennél szofisztikáltabb talán a dolog, és aztán szeptember, október és decemberben lesznek az ülések, és október 1-2-re azért tettük be pontosan, hogy ott ne csak a tagállami szakértőknek a részvételére számítunk, hanem ott nagyon sok úgynevezett jó magyarsága, stakeholder is részt fog venni, akik ugye nyilván érdekeltek ebben a kérdéskörben, mert jogosultak, vagy szolgáltatók, ugye itt azért elég sok szereplő van, ők is tudják megtenni azokat az észrevételeket, amiket szintén be tudunk építeni ebben a folyamatban, úgyhogy ez így volt átgondolva, és reméljük, hogy sikeres is lesz.
Ez így csak nagy általánosságban ezek a szerzőjogi, iparjogi kérdések, hogy egyre inkább kitárgyalásra kerülnek, hogy a mesterséges intelligenciát is bevonjátok ebbe a kérdéskörbe, vagy témába, így az unió versenyképességi helyzetén javíthat valamit, ugye? Mert amikor mesterséges intelligenciáról is beszélünk, sokszor az ember így végigpörgeti, hogy kicsit így technológiai oldalon le van maradva Európa, ezek most főleg Ázsiában és az Egyesült Államokban nagy központok, ahol történnek ezek a dolgok, de legalább ezen a téren, hogyha tudunk egy nagyon erős bástyát falazni, akkor az számíthat-e esetleg a kontinensen.
Szerintem ez a kulcskérdés. Aha. Tehát itt nagyon nekünk is, mint szerzőjoggal, vagy szellemi tulajdonnal foglalkozóknak figyelemmel kell lenni arra, hogy nagyon fontos az innováció a másik oldalon is. Tehát, hogy egyszerűen ne kerüljön az Európai rosszabb helyzetbe, azért, mert olyan békjókat támasztana ez a szabályozás. De persze a garanciális elemeket biztosítani kell. Ugye az is egy érdekes kérdés, hogy jelenleg azért alapvetően a harmadik országok szolgáltatója, akik itt ugye a legjobban, hogy mondjam, legsikeresebben mozog, aminek egyébként olyan kulturális vonzata is van, hogy azért az az adattartalom, amit betáplálnak, az is zömmel, azért nem az európai kultúrkincsnek a zöme, hanem alapvetően azért más területeknek az információi kulturális tartalmai. Tehát arra is figyelni kell adott esetben, hogy megfelelően felhasználják ezeket az európai kincseket, és ezek is az EMI generálás során figyelembevételre tudjanak kerülni. Úgyhogy ilyen kulturális szempontok is bejönnek az innováció és a szellemi tulajdon mellett. Én azt gondolom, hogy nekünk most tényleg az a célunk, hogy ezt az aspektust bemutatjuk, körüljárjuk, és aztán a nagy döntéshozók, akik az összes szempontot együtt értékelik, nyilván ezt is egy szint a palettaként figyelembe fognak venni, és aztán az innováció, hogy mondjam, nem békjót teremtő módon az innováció előmozdítása érdekében fognak tudni majd további jogalkotási javaslatokat tenni.
Reméljük. Na, hát ezt majd végigkísérjük ezeket a folyamatokat. Reméljük, hogy a lényeg is átment a hallgatónak, de valaki nagyon örül annak, hogy valaki végre helyesen ejti az EMI és AI rövidítéseket.
Igen, igen, az MI-ba szoktak be ezt a hangzást. Köszönöm az elismerést.
Na, hát mi köszönjük, hogy eljöttél hozzánk és beszélgettünk. Köszi szépen. Szép napot, jó hétvégét kívánunk neked.
Én is
Dr. Lábadi Péter volt a vendégünk, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Jogi Nemzetközi és Innovációs Ügyekért Felelős Elnök helyettese.
A magabiztos betegnek több az esélye a műtőben. És a magabiztos sebésznek is.
Millás reggeli.
Na kérem szépen, lassan jönnek a hírek, azt nézem, hogy milyen üzeneteink jöttek. Hát ez még egy korábbi számhoz, ilyen vidám szakítós dalt még nem is hallottam.
Az még Ovetlekre jött, igen.
Igen. Aztán, ez kicsit hosszúnak tűnik, ezt előbb majd megnézzük, hogy pontosan
hidegvizes
a hidegvizes terámiában. Egyébként ez sok hallgatót megmozgatott. és jöttek rá üzenetek, van, aki kicsit szkeptikus, mert hogy megint föltaláltunk valami csodaszert. Én azt gondolom egyébként, legalábbis amit tapasztalatban, amit én érzek, én mondom, hogy csak a szaunázás után használom. Néha kísérleteztem ezzel egyébként az zuhany alatt, de valamiért lekoptam róla. Nagyon jól frissít, és nagyon
eszvetlen energiát. A szaunás verzió az imádni való, és abban nincs semmi kellemetlen.
Így van, így van. Hát az első talán, az első
néhány másodperc.
Szauna utáni első hideg az olyan csapatos, de már a második, harmadik körben hát ez teljesen jó.
Azt a szerencsés melyik hallgatóra ráklikkelsz, aki úgy kezdi, hogy Trondheimben lakom a fjord partján.
A Trondheimben lakik a fjord partján, a szomszéd néni 80 éves. Az év minden napján úszik egy kört a tengerben. Azt mondta, utoljára 20 évesen volt beteg. Nagyon fitta néni. Biciklizik, kertészkedik, így a Péter.
Zseniális.
Hát az egy jó kis karbantartó cucc lehet. Igen, azért ott minden nap úszni az év minden napján. Hát ő már vastagon gyakorolja ezt a hidegvizes sztorit.
Jaj, de jó hely, Trondheim. Na, már jönnek nem sokára, már jöttek is kérdések egyébként.
Jött, igen, majd elkezdjük feldolgozgatni most, amíg Czoller Andi híreket mond nektek, és akkor azt a következő órában R. úr megpróbálja megválaszolni nektek.